szerintem minden, amit tesztek, az ennek irányában fog mozdulni.
This is what brings you joy and what you long for.
Ezt a számotokra örömöt, illetve ezt fogja meghatározni, hogy mire vágytok, mit kerestek.
And Becky Pippert also writes about it in her book, and she says, whatever really controls us is our God, even if we hate it.
Becky ír erről a könyvében, és úgy fogalmaz, hogy akármi, ami a mi életünket irányítja vagy meghatározza, az a mi Istenünk, még akkor is, hogyha utáljuk azt.
And a bit further on she says, your life, more than your words, will reveal what really controls you.
És egy kicsit később hozzáteszi, hogy az életetekben, ami motivál, ami meghatároz benneteket, illetve mindent felülír, az valószínűleg ki is fog derülni, tehát napfényre kerül.
Now I think this is a really important question, also for us Christians to think about again and again, what controls my mind and my actions.
Nagyon fontos számunkra, mint keresztényeknek is, hogy időnként átgondoljuk azt, hogy mi az, ami meghatározza a mi gondolatainkat és cselekedeteinket.
I have a friend who's interested in church and Christianity.
Van egy barátom, aki nagyon érdeklődik az egyház, tehát a vallás, illetve a kereszténység iránt.
But his number one priority is really his career.
De az elsődleges meghatározó tényező az életében a karrierje.
Now, what happened in his life, or is happening, is he's church hopping.
De ami a valóságban történik az ő életében, az, hogy ugrál egyik gyülekezetről a másikra.
So going from one church to another, and usually after a few weeks or months, he gets upset about something in this church.
Elmegy egy gyülekezetbe, majd néhány hónap múlva valamiben csalódik, és ezen kicsit kiakad.
I suspect that he's not really getting upset about, you know, what this church is like, but what he's really upset about is the gospel.
És nekem az a gyanúm, hogy igazából nem az háborítja fel, vagy nem az akasztja ki, hogy mit is lát ebben a gyülekezetben, hanem saját maga az ige, az, amivel ő nem tud boldogulni.
It is the challenge of Christ, which says, if you want to follow me, you've got to lay aside all other longings.
Mert az egy elég komoly kihívás, hogy amit Jézus helyez elénk, hogyha engem akarsz követni, akkor minden mást félre kell tenned.
But I have to be number one in your life.
Tehát nekem már Krisztusnak kell a legelsőnek lennie az életedben.
So the question for us today and for me today is, what is my number one priority?
Tehát a kérdés számunkra és számomra is a mai napon, hogy mi az a legfontosabb, a legelsődleges meghatározója az életemnek.
What is my joy, my longing? What do I get excited about when I talk to other people?
Mi az örömöm, mi a célom, tehát mit keresek, mit kutatok az életemben, és hogy mi az, ami után mozdulok, tehát mi motivál.
And this is exactly what Paul is talking about in our passage for today.
És pontosan ez az, amiről Pál beszél a mai ige szakaszban.
It's his joy, his longing, the center of his life.
Az ő öröme, az ő valahová tartozása, valami felé irányulása, és az életének a központi meghatározója.
Now let's open our Bibles, and we will hear the text for today, which is in chapter 1, verses 12-26.
Nyissuk ki a Bibliánkat, és a mai ige szakasz a Filippiekhez írt levél első részének a 12. verstől. Köszönöm.
So we read here about Paul's joy and Paul's longing, and this will be the two main points for today. In verses 12 to 18, Paul talks about his joy.
Pál öröméről olvasunk itt, és az ő irányulásáról, céljairól, és most először megnézzük az elejét ennek az ige szakasznak.
It happens sometimes when I get excited, I forget that poor Sophie has to translate.
Ez előfordul néha, hogyha nagyon elkap a lendület, hogy hát elmaradt a fordítás.
When he talks about his joy, I have mentioned this before, this is actually the title for the conference, Christ is preached, and because of this I rejoice.
Hát ez az egyik, vagy hát ez a címe ennek a tábornak, hogy Krisztus dicsőítetik, és én ezen vagy ennek örülök.
So Paul's joy is that people hear the gospel.
Pál öröme tehát az, hogy az emberek hallják az evangéliumot.
That's what made his heart beat faster. That was what motivated him.
Ez az, amitől a szíve hevesebben vert, és ez az, ami őt motiválta, meghatározta.
It is quite curious that he should be joyful while he's writing because of his circumstances.
Ez elég megdöbbentő, hogy ő ennyire örömteli volt, hiszen ismerjük a körülményeit.
Because while he's writing this letter, he's in prison.
Mint hogy miközben ezt írta, börtönben volt.
And we have meditated quite a while of how it is being in prison here.
És egy kicsit elgondolkodtunk azon, hogyha emlékeztek, hogy vajon mégis milyen lehet börtönben lenni.
By enjoying, you know, the surroundings, looking at the stage here.
És ezt valahogy úgy próbáltuk meg elérni ezt az hogy lehetővé tenni, hogy ezt elképzelhetővé tegyük, hogy kicsit úgy rendezték be a körülöttünk lévő dolgokat.
Watching the movie yesterday, enjoying the, well, the food.
Például a színpadot, meg a tegnapi filmet, ha aki látta.
But this is not prison here, okay? It's a wonderful camp.
De ezt azért szögezzük le, hogy ez nem egy kényszertábor, vagy egy börtön, ez egy tábor.
But Paul is imprisoned. We are not quite sure where he is while he's writing the letter, but probably Rome is a very good option.
De azt tudjuk, hogy Pál börtönben volt, amiközben ezt írta, és hát valószínűleg Rómában, de ez csak egy feltevés, ezt nem tudjuk biztosra.
So he's not a free man, and he's actually thinking about the possibility of being executed.
Tehát ő nem egy szabad ember, és feltétlenül erősen elgondolkodik azért azon a lehetőségen is, hogy akár kivégezhetik.
As we can see from the last words in chapter 1, verse 20,
mint az első fejezetnek a 20. versének a végén láthatjátok.
Where he says that his aim is that Christ will be honored in his body, whether by life or by death.
Ahogy hallottuk is, hogy Krisztus egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok.
Even or also in verse in chapter 2 verse 17 where he says even if I'm to be poured, these are ways of how he talks about his possible death by execution.
Ezek mind a két ige szakasz azt fejezi ki, arra próbál utalni, hogy azért nem kizárt, hogy őt ki fogják végezni.
But there is no trace of resentment or frustration in him. There is only joy.
De semmiféle frusztrációt vagy zavart, vagy félelmet nem látunk ezekben, csak tiszta örömet.
And we see that Paul's joy is not dependent on the circumstances in his life.
És ebből láthatjuk, hogy Pál öröme nem a körülményei, tehát Pál örömét nem a körülményei határozták meg.
Why is that so? It is because the object of his joy transcends his personal well-being.
Vajon miért? Hát feltétlenül azért, mert az ő öröme, az ő jól létét határozta meg.
So it's not about in Austria, you know, if you talk to people, they will and they ask you how you are.
Ausztriában előfordul, hogy megkérdezik az emberek, hogy van a másik.
They will then usually say, well, the most important thing is that you are healthy.
És akkor a válasz az valahogy úgy hangzik, hogy hát a legfontosabb az, hogy egészséged van.
Paul would strongly disagree with that.
Pál ezt erősen vitatná.
His joy lies somewhere else.
Az ő örömének más a forrása.
It is that Christ is glorified. That's what he's first and foremost concerned with.
Számára az elsődleges és a legfontosabb az, hogy Krisztus dicsőítették.
That people might hear who Jesus is and what he has done. That's where his joy comes from.
Tehát, hogy az emberek meghallhatják azt, hogy kicsoda Krisztus.
And this is that his joy comes from.
És hogy Francis Schaeffer kimutatta vagy bemutatta.
He coined the term when he said what drives people, okay, is personal peace and affluence.
Úgy fogalmaz egy idézetben most, amit hallottatok, hogy ami az embereket meghatározza, az a gazdagság, az anyagi jólét.
So in other words, if people leave me alone, if I can do what I want, and if I have enough money.
Tehát, hogyha az emberek békén hagynak, és elég pénzem van, az már elég ahhoz, hogy jól legyek.
That's what drives us. That's what drives our friends around us. And sometimes we, when we look at ourselves, we say, well, yes, I see that in me as well.
És ez az, ami minket is sokszor, illetve a környezetünkben élőket is sokszor meghatározza.
But if this is our main goal, our peace and our joy will always be dependent on things around us, on things we want to achieve and our external circumstances.
De hogyha ez az, ami meghatározza az életünket, akkor az örömünk az mindig a körülményeinken, illetve az anyagiakon fog múlni, tehát azon, amink van, vagy amink nincs.
And it's not so with Paul, isn't it? There he is, sitting in prison, full of joy.
De Pálnál nem ez a helyzet, ő, ugye, mint látjuk, bentül a börtönben, és tele van örömmel.
And still we could say, well, Paul, okay, your joy is not dependent on your circumstances.
Tehát megállapíthatjuk azt, hogy Pálnál ugye nem a körülmények határozták meg a dolgokat.
But you could be much more effective if you were out there traveling around, encouraging the churches, planting new churches.
De fel lehetne tenni Pálnak a kérdést, hogy hát nem akarsz menni és szolgálni és gyülekezeteket alapítani és még millió embernek elmondani a jó hírt.
It sounds sensible, doesn't it?
Ez azért úgy elég értelmesen hangzik, tehát valószínűleg.
Let's look again at verse 12.
Nézzük meg még egyszer a 12-es verset.
I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has really served to advance the gospel.
Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja.
Now that's amazing, because the enemies of Paul and of the Christian faith thought, we lock him up, and that will be the end of it.
Ez azért elég lenyűgöző, amit itt Pál megfogalmaz, mert az ő ellenségei úgy gondolták, hogy na hát, hogyha bezárjuk valahová, akkor ezzel lezártuk az ügyet.
Then he can't preach anymore, and the churches he has planted will eventually die out.
Mert akkor ő nem tud tovább prédikálni, és majd idővel szépen kihalnak az általa plantált gyülekezetek.
But look what happens.
De nézzük meg, hogy mi történt.
Now, and this is a real hard one for Sophie now. Paul has a captured audience. That's one thing.
Pál egy állandó megfigyelés alatt volt. Mindegy, tehát ez olyasmit jelent, amit ő most mond, amikor egy robot állandó megfigyelés alatt tartanak, hogyha valaki ismerős a börtöni életben.
Yeah, well, it's a pun which doesn't probably really translate. What I mean to say is, day and night a soldier was chained to Paul.
Tehát amit ez a valóságban jelentett, az az, hogy éjjel-nappal valaki hozzá volt láncolva Pálhoz.
And they would witness his message, what he was saying, and his life.
És mindent, amit tett, tehát az ő bizonyságtételét, meg cselekedeteit, azt mindent tovább adtak, tehát mint egy kém, tulajdonképpen állandóan megfigyelték és számon tartották.
See, because Paul's imprisonment at that time was probably more of a house arrest.
Pálnak ez a börtönben léte lehet, hogy jobban hasonlított inkább egy házi őrizethez.
So it means he was probably living in his own flat and allowed to receive visitors, to talk to them, to preach to them, and to write letters, of course.
Elképzelhető, hogy Pált látogathatták ott, ahol volt, és még akár leveleket is írhatott, meg fogadhatott vendégeket, és akár bizonságot tehetett a vendégeinek.
And all the time there would be a Roman soldier, and they, of course, they would go on duty and off duty after about maybe 8 hours.
De mindez idő alatt végig ott volt egy római katona, természetesen őrváltással, de folyamatosan figyelték, hogy Pál mit mond, mit csinál.
And this soldier, being next to him, wouldn't be just any soldier, they were members of the Imperial Guard.
És ez nem csak egy akármilyen katona volt, hanem a császári őrizetből vett szolgálatban lévő katonák.
Those were the Praetorians, the elite soldiers that were also around Caesar.
Ők voltak a vezetőségi, vagy hát a fő katonák, ők voltak azok, akik a császárt is, Caesart is körülvették és őrizték.
So Paul could then actually say, it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. That's verse 13.
Tehát a 13-as vers, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet.
So, you see what happened is, basically at the center of power, it was common knowledge that this Paul, this Jew, was imprisoned because of Jesus Christ.
Tehát valószínűleg a vezetőségben is nagyon jól tudták, hogy Pál egy zsidó, aki Krisztus miatt szenvedi el ezt a fogságot.
And I'm sure they would talk about it, and probably, very likely, some of these soldiers would come to Christ.
Egészen biztos vagyok benne, hogy jól kitárgyalták Pálnak a helyzetét, meg az egész esetet, és azt is el tudom képzelni, hogy közülük néhányan megtértek, átadták az életüket Krisztusnak.
Because they witnessed how Paul lived.
Mert ők a tanúi voltak, tehát nagyon szoros megfigyelés alatt tartották, hogy Pál hogy is élt valójában.
And what his message was.
És mi volt az ő üzenete.
Now secondly, in verse 14,
a második dolog, amit kiemelek a 14-es versben,
he also says, and most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear.
Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét.
The hope of the enemies of Paul was that his imprisonment would intimidate other Christians.
Tehát a megfigyelőknek a reménye az volt, hogy Pálnak a fogsága majd jól megfélemlíti a többi Krisztus követőt.
They would say, okay, I think we tune down our message.
Hogy egy kicsit lehangolják ezt az üzenetet, tehát egy kicsit elvegyenek az erejéből.
But what happened was actually the opposite. They became more bold in preaching the gospel.
De ami a valóságban történt, az pont az ellenkezője volt, hiszen még bátrabbá váltak a szolgálatukban, az ige hirdetésükben.
And what we learn here is that the way Christian leaders take suffering has a great effect on those people around, on people around them.
Ebből látszik az, hogy akik fogságban tartanak mást, azok általában
The way Christian leaders take suffering has a great influence on how Christians around them live.
Elnézést, egy kicsit keveset aludtam. Szóval, hogy ahogyan az emberek a világban látják a szenvedést, az sokszor meghatározó arra nézve, hogy hogyan értékelnek dolgokat.
So it's very important. I was not here yet. I couldn't be here yesterday when you talked about the history of Megdes.
Tegnap nem tudtam itt lenni, amikor a Megdes történetéről beszélgettetek.
But it's very important for you to learn from these people who were here yesterday.
De nagyon fontos, hogy tanuljatok azoktól az emberektől, akik itt voltak.
Because they served Christ in a time when it was hard from the outward circumstances.
Mert abban az időben, amikor ők Krisztus szolgálták, akkor ez még valóban kihívás volt és nehézség.
Even though, I mean, I was here for a part of the time, and I heard them say, well, it wasn't that bad.
Bár egy részén itt voltam, tehát egy kis időt itt tudtam lenni este, és azért azt elkaptam a mondataik közül, hogy ők azért ezt mondták, vagy kifejezték, hogy hát azért annyira nem volt ez nehéz vagy rossz.
But ask them questions. Ask them what helped you
to keep on. Tegyetek fel kérdéseket nekik, hogy mi segített abban, hogy kitartsanak, hogy tovább menjenek.
There's a story I'd like to share with you from the IFS world.
Van egy történet, amit szeretnék megosztani veletek az IFS.
And it's a story about the first general secretary of the Vietnamese IFS movement.
Világából, nem tudja az IFS világából, és ez az első vietnámi főtitkár nevéhez kapcsolódik.
Now, he helped to build up the student movement in Vietnam in the 70s.
Ő a 70-es években segített abban, hogy a vietnámi diákmunka megerősödjön.
When there was war between North and South Vietnam,
amikor háború volt Észak és Dél-Vietnám között,
and the Americans offered him to fly him out with the last flight.
És az amerikaiak felajánlották ennek az embernek, hogy ők kiszöktetik, kisegítik az utolsó repülővel.
And he refused to go, and this is what he wrote in a letter to IFS.
És ez a vietnámi férfi visszautasította ezt a lehetőséget, és a következőket írta az IFS-hez címzett levelében.
I decided to stay, and I do not encourage any of the Christian students to leave the country.
Én úgy döntöttem, hogy itt maradok, és bátorítok minden keresztényt arra, hogy ne hagyja el az országot.
Their faith needs to be proved under trial, and God will not let them down if they truly believe in Him.
A hitüknek bizonyságot kell tennie a nehézségek és a próbák között is, és ezt valahogyan bizonyítani fogja azt, hogy Isten nem hagyta őket el.
I doubt the kind of faith that is easygoing. Here there will be a witness to those who need Christ the most.
Kétségeim vannak az olyan hitet illetően, ami nem megy át szenvedésen.
My ministry will be restricted, but they will have more opportunity to witness and uphold one another.
Az én szolgálatomat lehet, hogy egy kicsit visszaszorítják, de ezáltal sokak talán megerősödnek.
If all desert Vietnam, who is going to be here to witness to the other side?
Ha mindenki elhagyja Vietnámot, akkor ki lesz itt, ki marad itt bizonyságtételül a másik oldal képviselőinek?
He was convinced that this would be his last letter to the IFS, that he was going to prison and eventually to die.
Ez a férfi meg volt győződve, tehát tudta azt, hogy ezután börtönbe fogják vinni, és ott meg fog halni, és tudta, hogy ez az utolsó levele, amit az IFS-nek írhatott.
God protected him, and he's still serving the Vietnamese church outside of Vietnam now.
De Isten vigyázott ő rá, és még most is szolgál Vietnámban, különböző gyülekezetekben.
But the main point is, like Paul, he said, okay, my service might be restricted, but I have to stay here so that others will be encouraged.
Tehát, mint ahogy Pálnál is láthattuk, hogy lehet, hogy Pál ugye azt mondja, hogy lehet, hogy az én munkám ugyan egy kicsit háttérbe szorul, vagy egy kicsit megszorítások alá kerül, de a lényeg az, hogy tanúbizonyságok lehessünk, és hogy maradjon tanúbizonyság Krisztusról.
At the time, Kuong, that's his name, he was 26 years old.
Amikor mindez történt, tehát amikor a levelet írta ez az úriember, akkor ő 26 éves volt, és Kuongnak hívják.
I tell you, his story is such a challenge for me.
Az ő története olyan bátorító számomra.
Because he, like Paul, believed in a sovereign God.
Mert ő is csak úgy, mint Pál, egy szuverén Istenben hitt.
And that's what I learned from them, to believe in a sovereign God who can use all the circumstances for the advance of the gospel.
És ez az, amit én is tanulok tőlük, hogy hinnem kell egy szuverén Istenben, annak érdekében, hogy az ige hirdethessen.
And this is so important for us all to understand that God is sovereign and he can use everything for his cause.
És ez mindannyiunk számára fontos tudatosítani, hogy Isten egy szuverén Isten, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az igéje terjedhessen.
Because it is so easy for you to get frustrated in your Magnus group, isn't it?
Tehát, hogy mindent jó értelemben fog ennek érdekében felhasználni, és olyan könnyű frusztráltá válni a kis Magnus csoportjainkban, nem igaz?
When the university authorities turn down your request to do a lecture or to put up posters,
amikor az egyetemi vezetőség visszautasítja, hogy különböző posztereket kiragasztatok, vagy bármilyen előadásokat tartsatok, összegyűjjetek.
Or when we are not allowed to use rooms somewhere,
vagy amikor nem kaptok termet,
my natural reaction in these instances is to pray, Lord, please change the circumstances.
Az én imádságom ilyenkor az, hogy Uram, kérlek, változtass meg a körülményeket.
And then help us to serve you.
És utána segíts nekünk abban, hogy szolgáljunk téged.
But I think it's wrong.
De úgy gondolom, hogy ez egy elég rossz megközelítés.
I think we should pray, Lord, help us to be faithful to you and serve you now under these circumstances and show us ways how to do it.
A helyes imádság az valahogy úgy hangzana, hogy Uram, kérlek, hogy segíts nekünk, hogy ilyen körülmények között is megálljuk a helyünket és tudjunk szolgálni téged.
I'd like to give you an example from a university group in Austria.
Egy osztrák bibliakörnek a történetét szeretném elmesélni.
They were not allowed to put up posters because this would be religious advertisement.
nem engedték meg nekik, hogy különböző plakátokat kiragasszanak, mert hát ugye ez vallási vonatkozású lett volna.
So they called all the students together for prayer.
Tehát összehívták a diákokat egy közös imádságra.
And you know, prayed to the Lord and asked him what to do, that he might give them guidance.
És azért imádkoztak, hogy Isten adjon nekik vezetést, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben.
And then all their creative people got to work and came up with some guerrilla tactics.
És a kreatív emberek összefogtak, és némi gerilla mozgalmat alakítva előálltak a következő ötlettel.
In Austria, in front of the universities, you usually have a lot of bicycles parked there from the students. It's maybe the same in Hungary, probably.
Ausztriában az egyetemek előtt nagyon sok bicikli áll a különböző parkolókban, az ezek számára készített parkolókban. Valószínűleg ez itt is elég tipikus.
So what they did, they put a post-it on each bike.
Tehát amit ők tettek, hogy ilyen kis ragasztható papírdarabkákat, ismeritek a post-itet gondolom, tehát ilyeneket ragasztottak minden biciklire.
And on that post-it it read, please come home.
És mindegyikre ráírták, hogy kérlek, gyere haza.
That was all.
Ez volt minden, tehát ez volt az összüzenet.
The next two days, they put again post-its on the bikes in front of the university.
A következő két napon további post-itokat ragaszgattak a biciklikre.
And on these they had written an invitation to an evangelistic talk on the prodigal son.
És ezekre pedig egy meghívást írtak rá, hogy egy meghívást egy olyan előadásra, ami a tékozló fiúról szól.
When I heard this, I thought this was just great, a great idea.
Amikor erről hallottam, akkor úgy gondoltam, hogy hát ez egy nagyszerű gondolat, egy hihetetlen jó ötlet.
Now, I need to tell you, it wasn't that masses came to the talk.
Hát azért el kell áruljam, hogy nem tömegek hömpölyögtek az előadásra.
Maybe two or three guests.
Körülbelül két-három vendég jött.
But what happened? They became more and more the talk of the university. People were talking about these strange Christians and the things they do.
De elkezdődött egy apró susmus a diákok között a keresztényekről, hogy miket is végeznek ők, meg miket csinálnak.
So my point here is, don't be discouraged by the circumstances. God is sovereign, and he can use all the circumstances.
Tehát az számotokra az üzenetem, hogy soha ne veszítsétek el a bátorságotokat, tehát ne bátortalanodjatok el, mert Isten egy szuverén Isten, és mindent fel tud használni az ő céljainak az érdekében.
Trust in him, and pray that he might show you ways how to creatively engage.
Bízzatok ő benne, és higgyétek el, hogy ő tud adni kreatív megoldásokat.
One final thing that amazes me about Paul's joy is that he's so concerned about Christ being preached that he doesn't even mind that people do the right thing for the completely wrong motives. This was a bit long.
It's okay. Tehát Pál, ugye itt Pálnak az öröme, mint kiderül a levélből, abban rejlik, hogy hát az a lényeg, hogy Krisztust hirdessék akármi áron is. És még akár olyan helyzetben is, hogyha a motiváció nem igazán helyes, vagy nem igazán jó.
This is what he talks about in verses 15 to 18, if you have a look at it.
Erről beszél a 15-től 18-dik terjedő versekben.
In verse 15, for instance, he says, some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill.
Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust.
So and then he says, you know, some preach Christ out of love because I'm here in prison, but others actually to harm me.
Egyesek ugye azért hirdetik, miközben én börtönben vagyok az igét, mert szeretet van bennük ez iránt, mások viszont azért teszik ezt, hogy ezzel ártsanak nekem, fájdalmat okozzanak nekem.
Can you imagine that there were people out there preaching the gospel in order to make Paul's imprisonment worse?
El tudjátok képzelni azt, hogy voltak emberek, akik azért hirdették az igét, amíg Pál börtönben volt, csak hogy Pálnak a körülményeit még tovább rontsák.
Maybe they were saying things like, you know, you can really see that Paul is not a real apostle, because otherwise he would not be in prison.
Még azt is el tudom képzelni, hogy ilyeneket mondogattak, hogy hát Pál nem egy igazi apostol, mert akkor minek lenne börtönben.
or things like that. And the amazing thing is that Paul says, I don't mind if only Christ is preached.
De a csodálatos dolog az, hogy Pál azt mondja, hogy nem bánom, nem érdekel. A lényeg az, hogy Krisztust hirdetik.
Sometimes I think that's not only amazing, but it's outrageous.
Néha úgy gondolom, hogy ez nem egyszerűen csak klassz, vagy lenyűgöző, hanem egyszerűen túlmegy minden emberi elképzelésen.
And my question to all of us is, how are we doing in that respect?
A kérdésem mindnyájunkhoz az, hogy mi hogy is állunk ezzel az egész kérdéssel.
There are probably other Christians out there, also in Hungary, other Christian groups who preach the gospel.
Valószínűleg vannak más keresztény csoportok ott kint a világban, akik egy kicsit máshogy hirdetik az igét.
And we might disagree with their theology. There might be tendencies which we find problematic.
Lehet, hogy nem egészen értünk egyet az ő eljárásaikkal, módszereikkel.
Maybe you don't like their style of worship, or they are too wide or too narrow in their ethics.
Lehet, hogy a stílusukkal nem értünk egyet, mert túlságosan széles palettán mozog számukra minden, ami etika, tehát ami meghatározza ennek a lépcsőfokait, vagy éppen túlságosan szűk a gondolkodásmódjuk.
Maybe you just think, well, they're a weird bunch. I don't want to have anything to do with them.
De lehet, hogy egyszerűen csak azt gondoljuk, hogy hát egy elég fura társaság, és nem akarunk kapcsolatba kerülni velük.
And it is so easy to talk in a bad way about them, isn't it?
És olyan könnyű a másikról egy nem túl helyes, nem túl szép módon beszélni, nem de?
And the question we have to ask ourselves is, are we concerned with our kingdom or with Christ's kingdom?
Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy a saját királyságunkkal vagyunk elfoglalva, és azon ügyködünk, vagy pedig Krisztus királyságával.
I think it's very challenging to say, well, Christ is being preached, and in that I rejoice. And I rejoice that these brothers and sisters are also doing it.
Úgy gondolom, hogy elég komoly kihívás számunkra azt megvalósítani, vagy megélni, hogy őszinte szívvel ki tudjuk mondani, hogy Krisztust hirdetik, és akármi is történjen, én nekem örömöm van e fölött, és akárhogy is történjen ez, akkor is örülök ennek.
Even though I might not agree with everything they stand for.
Még akkor is, hogyha nem értek egyet mindenben, amit ezek a csoportok képviselnek.
So, and that's how Paul concludes this section. He said, what then, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice.
És ahogy Pál leszűrje
verse 18.
Leszűri a konklúziót a 18-as versben, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök.
Okay, we come now to the second section, Paul's longing. So we talked about Paul's joy, we now come to Paul's longing, verse 19-26.
Nézzük meg a következő szakaszt, ugye eddig beszéltünk Pál öröméről, most nézzük meg, hogy ő miután vágyakozik. A 19-es verstől.
And if Paul's joy was that Christ can be heard through the preaching,
tehát hogyha Pál öröme az volt, hogy Krisztust hallják az ige hirdetés a tanítások által,
through the preaching of the gospel, his longing is described in verse 20, and it is that Christ can be seen through the life of the believer.
Akkor az ő vágyát a 20-as versben találhatjuk meg, hogy Pál ugye arra vágyik, hogy mindenki igaz megtért hívővé váljon.
So important that I say it again.
Ez olyan fontos, hogy elmondom még egyszer.
Christ can be heard through the preaching of the gospel.
Krisztust az ige hirdetések, a tanítások által ismerhetjük meg, tehát ezek által hallhatunk róla.
That's his joy and his longing is
ez az öröm Pál számára.
That Christ can be seen through the life of the believer.
És a másik oldal, tehát amire viszont vágyik Pál mindemellett, az az, hogy a hívők életében ez meg is látszon, meg is nyilvánuljon.
In this case, his own life.
Ebben az esetben az ő saját életéről van szó.
And as we can see, he was sure about certain things, while he was not so sure about other things when he looked at his life.
És mint látjátok, hogyha a saját életére nézett, akkor voltak dolgok, amik felől meggyőződött, tehát meg volt győződve, de voltak azért nem annyira biztos dolgok is az ő életében.
And the one thing that he was sure of was his deliverance. We see that in verse 19.
Egy dolog, ami felől meg vagy győződve, az az ő megszabadítottsága, megváltottsága a 19-es versben.
For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance.
Az új fordítás szerint helyre téve akkor, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által.
And this sounds great, doesn't it? You know, he says, I'm sure that I will get out here safely.
Ez olyan nagyszerűen hangzik, hogy ugye ezzel Pál azt fogalmazza meg, hogy biztos vagyok abban, hogy biztonságban ki fogok jutni innen.
But as we read on, we realize there are things he's not so sure of.
De ahogy tovább olvasunk, rájövünk, hogy van egy-két dolog, ami felől azért annyira nem biztos Pál.
And I already read to you verse 20, where he says that Christ will be honored whether by life or by death.
Mint azt már olvastuk a 20-as versben, hogy számomra az az öröm, hogyha Krisztus hirdetetik akár halálom, akár életem által.
So he actually says, I know that Christ will deliver me from this situation, but I'm not sure whether he will do that by life, that I might get free again, or by death, that I might be executed.
Tehát amit itt Pál megfogalmaz, az az, hogy akár életben maradok, akár kivégeznek, akkor is a lényeg az, hogy Krisztus hirdettetik, és hogy ebben szabadság van ebben az üzenetben.
So his focus was not only, you know, was not this life here on earth, but what he's really saying is, I'm safe in God's hands.
Tehát az élete központjában nem az a gondolat állt, hogy de jó, hogy élek, és hogy életben akarok lenni, hanem az, hogy az életem Krisztus kezében van.
I love this hymn, Amazing Grace.
Nagyon szeretem a Csodálatos kegyelem című éneket, ennek több fordítása van, biztos ismeritek.
And in it there is one verse, and it says.
Ebben van egy olyan vers, vagy hát egy olyan szakasz.
That might be difficult again. Through many dangers, toils and snares, I have already come.
Jó, hát a pontos magyar fordítás nem tudom, mert hogy az ének hozza. De a lényeg az, hogy sok veszélyen, kínlódáson, gyötrelmen keresztül.
I have already come.
Tehát mindaz, amin már keresztül mentem ezek közül.
And it was grace that brought me safe this far, and grace will lead me home.
A kegyelem az, ami eddig megtartott és eddig elhozott, és a kegyelem az, ami engem haza fog vezetni.
And this is Paul's assurance that he is safe in Christ's hands. And he will bring him home.
Pál számára is ez az, ami a bizonyosságot megadja, hogy Krisztus kezében van az élete, és ő az, aki haza fogja vezetni.
So we can see beyond his circumstances, even beyond his bodily life here on earth.
Tehát látjuk, hogy az életén túl tekint, egy kicsit túl mutat a földi életen.
And he says, my longing is that Christ will be glorified in my life or in my body.
Amikor azt mondja, hogy a számomra az a fontos, hogy Krisztus megdicsőítetik, és a számomra ez a vágy, hogy Krisztus megdicsőítessen az én testemben.
That others will look at my life and they will see Jesus Christ.
Tehát, hogy amikor mások az én életemre néznek, akkor ezen keresztül Krisztust fogják meglátni és megismerni.
And this is so important, brothers and sisters.
Testvéreim, ez annyira fontos dolog.
See, here we have the message of the gospel.
Hogy van az üzenet, az örömhír.
And here we have the gospel lived out in our lives.
És a másik oldalon ott van az, amit mi ebből megélünk.
And our aim has to be that both merge.
És a célunk az kellene, hogy legyen, hogy ez a kettő összemosódik, tehát összeér és egymás mellett halad. Együtt valósul meg.
That our lives support what we preach.
Hogy az életünk alátámasztja azt, amit hirdetünk, tehát azt hiszük, amit prédikálunk.
I dare to say that most of your friends, before they will read, pick up the Gospel of Luke or Mark.
Tehát azt ajánlom, hogy mielőtt a barátaitoknak felajánljátok, hogy olvassanak el adott ige szakaszokat, Márkot vagy Lukácsot.
They will read the Gospel according to Ildi, to Soli, to Aaron. You put in your name.
Akkor azt ne úgy tegyétek, hogy Ildi, Zoli és Áron szerint olvassák azt.
They will look at your life. and hopefully they will see Jesus in it. They will look at your life and hopefully see Jesus in it.
Okay, okay.
Okay, there was a... what's your question? Okay.
Yeah, because he... Well, okay. So the tehát az a lényeg, hogy ne azt szerint értelmezzétek az igét, ahogy valaki, aki olvassa, értelmezi magának, hanem azt éljétek ki, ami jó. Okay. Mindegy, a lényeg az, hogy értitek.
Okay. Thanks for the help. I love it. This is interactive now.
Can you just take the start from the beginning? From,
what I said.
Yeah, because you mentioned that when people
okay.
read.
Okay. Before people will read one of the Gospels in here,
tehát mielőtt valaki elolvassa az igét a Bibliában,
they will see the Gospel worked out in your life.
Azelőtt látni fogja az életetekben, hogy mit éltek meg ebből.
And the way I put it was saying, they will read the Gospel according to Zoltán, to Áron, to Ildi, to, I don't know all your names.
És amikor majd olvasni fogják az igét, akkor azt szerint fogják értelmezni, és azt szerint fogják azt olvasni, ahogyan az az X ember olvassa.
But our lives, at another place Paul says, our lives are a letter from God.
És a másik helyen Pál azt mondja, hogy a mi életünk az egy levél Istentől.
I think our aim should be to be a good translation.
Tehát a mi célunk az kellene, hogy legyen, hogy jó fordítói, jó értelmezői legyünk annak, amit olvasunk. Így okay. Most mindenkinek tiszta?
So,
valamit jelezzetek.
Okay. And it's very important for me now. This might be very, you know, you might hear that now and you might be stressed out.
Tehát lehet, hogy egy kicsit megrémültek ettől.
There's a lot of pressure, maybe.
Mert lehet, hogy egy nagyon nagy nyomás van rajtatok.
But understand, it's all about God's grace working in your lives.
De meg kell, hogy értsük azt, hogy a kegyelem az, ami a legfontosabb, és hogy ez az, ami munkálkodik az életünkben.
Remember beginning of chapter 1, verse 6?
Hogyha emlékeztek a kezdetekre, az első résznek a hatodik versére.
I'm assured that he who began a good work in you will accomplish it, will finish it on the day of Christ.
Ahol Pál azt írja, hogy meg vagyok győződve, hogy Krisztus napjára elvégzi bennetek az, aki elkezdte a jó munkát, el is végzi bennetek.
So this is the bottom line, okay?
Tehát ez a lényeg ebből az egészből.
But we learned today about Paul's joy that Christ is being preached.
Tehát amit tanultunk ma, az az, hogy Pál számára az öröm az, hogy Krisztus hirdettetik.
And his longing that Christ can be seen in his life.
És a vágya pedig az, hogy Krisztus meglátszon az ő életében.
And the reason why that is, his great joy and his great longing, he gives in verse 21.
És az ok, ami emögött a vágyakozás és emögött az öröm mögött áll, ezt a 21-es versben találjátok.
Where he says, for me to live is Christ, to die is gain.
Ahol azt írja, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
And then he talks a bit about, you know, that he's really, he's not sure whether he wants to continue to stay here on earth or actually be home with the Lord.
És utána tovább megy, és ebből kiderül, tehát a további ége szakaszból kiderül, hogy tulajdonképpen nem is annyira biztos ő abban, hogy minek is örülne jobban, ha itt maradhatna és szolgálhatna tovább, vagy ha végre hazamehetne és az Urával lehetne.
And he says, I would love to be with Jesus. I'm longing to go there.
És azt mondja, hogy nagyon vágyom rá, hogy végre hazamehessek Istenhez, az Uramhoz, és hogy végre vele lehessek.
But he ends by saying, I'm assured that I will stay here on earth.
De azzal zárja, hogy meg vagyok győződve arról, hogy itt fogok maradni a Földön.
And the reason is not because he was afraid of dying or anything.
És nem azért, nem abból az okból kifolyólag mondja ezt, mert félt volna a haláltól.
But that you will be blessed.
Hanem azért, mert számára az volt a fontos, hogy a többiek áldást nyerjenek.
So his focus in all of this is on Jesus Christ and on others.
Tehát az ő figyelmének a központjában Krisztus és mások, más emberek álltak.
I need to tell you, I don't want to die soon.
Én be kell, hogy valljam őszintén, hogy hát azért nem annyira szeretnék mostanában meghalni.
I need to be honest in that. I have a wonderful wife and two wonderful children.
Mert hogy van egy csodálatos feleségem és két fantasztikus gyerekem.
And I really enjoy this life.
És én nagyon szeretem az életet, nagyon szeretek élni.
But sometimes when I think of my death or my funeral, which I don't do very often.
De időnként, ha egyáltalán előfordul, hogy gondolok a halálra, meg a temetésemre.
This is what I want to have on my tombstone.
Akkor ez az, amit szeretnék, hogyha sírfeliratom lenne.
For me to live is Christ, to die is gain.
Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.
Wouldn't that be wonderful if your friends, your non-Christian friends, would say that about you? His life, her life is Christ.
Nem lenne csodálatos, hogyha a barátaitok, a körülöttetek élők azt tudnák mondani, hogy hát az ő számára valóban Krisztus az élet.
And the thing is, you don't have to fear death.
Az igazság az, hogy nem kell, nincs okunk félni a haláltól.
Because it then means being with the Lord.
Mert ez azt fogja jelenteni számunkra, hogy végre Istennel lehetünk.
But that's my wish for all of us today, that we start out or get on this journey, that we say, yes, that's my aim, for me to live is Christ.
De az a vágyam, hogy mindannyiunk ezen az úton és az itt lét alatt is meg tudjuk ezt tapasztalni, hogy számunkra az élet Krisztus.
And that will then control my thoughts and my actions.
És hogy ezután ezt határozza meg a gondolatainkat és a cselekedeteinket.
My joy and my longing.
Az örömünket és a vágyakozásainkat, a céljainkat.
Let us close in prayer.
Fejezzük be egy imádsággal.
Father, we thank you for the incredible gift you gave to us in your Son Jesus Christ.
Édesatyám, köszönöm neked ezt a csodálatos ajándékot, amit Krisztusban nekünk adtál.
Thank you, Lord Jesus, that you came into our life and that you have become our Savior and our Lord.
Köszönöm, Uram, azt, hogy ami megváltónká és urunká váltál.
And we pray, as we saw from Paul's life today, that we might truly say, my life is Christ.
És azért imádkozom, hogy megvalósulhasson az életünkben az, amit Pál életében láttunk, hogy számunkra valóban Krisztus legyen az élet.
That we might experience more and more this joy and this longing that Paul has described here in these words.
Hogy egyre jobban megtapasztalhassuk ezt a fajta örömet és azt a vágyakozást, amit Pál ír a levelében.
Lord, that we rejoice when your gospel is proclaimed and when people understand the gospel and receive you as Lord.
Hogy örömünk legyen a fölött, amikor a te igéd hirdettetik, és amikor téged látnak meg az emberek, mint Urat.
And that our longing is that our lives are transformed by you, so that others might see Jesus in us.
És hogy az legyen számunkra a legnagyobb cél és a legfőbb vágy, hogy valóban Krisztus látszon meg az életünkön.
Lord Jesus, you are our life. Please help us to understand more and more what that means.
Jézus, te vagy számunkra az élet, te vagy az élet, és kérlek, hogy segíts nekünk mind jobban megérteni, hogy mit is jelent ez valójában.
And we praise you and worship you because of that.
Imádunk és magasztalunk téged ebben, és ezért.
In the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Urunk Krisztus nevében. Amen.